kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében.
Amen.
Szeretett testvéreim, a 42. Zsoltár első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteleti közösségünk megáldása az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenek. Amen. Hallgassátok testvéreim figyelemmel Isten igéjét a János evangélium a 6. fejezetéből. A 6. fejezet első 14 versére figyeljünk helyünket el. Jézus ezután átment a Galileai tengernek a Tiberiás tavának a túlsó partján. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy hű volt azon a helyen, letelepedtek a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie erre a világra. Boldogok, akik Isten igényét hallgatják, azt befogadják és megtartják. Jeltek testvéreim, imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy egyik ők sem véletlenül érkezett erre a világra, hanem te akartad, hogy legyünk, te ruháztál föl különböző képességekkel. Köszönjük, hogy egyikünk lelki tarisznyája sem volt üres, amikor ide érkeztünk, hiszen te volt azokkal a képességekkel, azokkal az adományokkal, amelyekkel te bocsájtottál útra. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy menet közben sok mindent elveszítettünk ezek közül, sok mindent megrongáltunk, tönkretettünk, és sok mindenről elfelejtkeztünk. De köszönjük, hogy te így is a magadénak tartasz, így is hívsz és válsz bennünket. Köszönjük, hogy azzal az örömmel jöhettünk ma is hozzá, hogy te leültetsz, és tanítasz, és táplálsz, és jól tartasz bennünket. Jól lehet, a tagjainkban sok minden hozzá méltatlan dolog van, kérünk, bocsásd meg ezt nekünk, és tisztogass mindannyiunkat. Táplálj lelki képben, és ott, hogy meggazdagodva mehessünk tovább az életünk tőled kijelölt útján. Az Úr Jézusért kérjük, hallgass meg, és állj meg ma is minket. Amen. Énekléssel készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, a 274. számú énekünk harmadik versét énekeljük. A 274. dicséret harmadik versét énekeljük. Csak légy egy kicsi áll csendben, magadban végességet. verstől az 51. versig tartó szakaszból olvasom, ahol is így szól hozzá Isten igéje. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyátok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Kedves testvéreim, aki a bibliaolvasó vezérfonal szerint olvassa az igét, az tudja, hogy már hosszabb ideje, és még hosszú idejük a János evangéliumban soron. Ez az egyik legcsodálatosabb evangélium a négy közül, tele annyi gazdagsággal, hogy az ember csak kapkodja a fejét. De ugyanakkor én pontosan tudom, hogy van benne egy jó néhány nehezen érthető ige szakasz, amit, hogyha az ember nem ért világosan, akkor sok minden félrevehet a tudatában, a hitéletében, a gondolatvilágában. Éppen ezért helyén valónak tartom ma is, hogy ezt a nehezen érthető ige szakasz próbáljuk egy kicsit közelebb hozni önmagunkhoz, és tegyük fel a kérdést, hogy hogy kell ezt érteni, amit az Úr Jézus itt mondott. Mit jelent az, hogy az ő testét enni? Hát nem vagyunk kannibálok, nyilvánvalóan nem táplálkozunk emberrel, tiltakozik minden porcikánk ellene. Kérjük Isten szent lelkét, hogy segítsen minket világosan érteni ennek a gyönyörűséges ígének a tartalmát. Három egyszerű gondolatot szeretnék elsorolni testvérek az elhangzott ígék alapján, és talán ezen közben még közelebb jöhet hozzám az az örömhír, amit az Úr Jézus elrejtett ebben a néhány bibliai mondatban. Kezdjük az elején. Ez a fejezet, tudjuk, hogy azzal kezdődik, hogy az Úr Jézus egy hatalmas sokaságot jól tartott kenyérrel leültetett csak a férfiak közül. 5000 ember, és hol vannak még az asszonyok, meg hol vannak a gyerekek, és mindegyik megkapta, amit szeretett volna, sőt, még maradt is egy csomó utána, amit nem tudtak már elfogyasztani, 12 telekosárral. Nem véletlen, hogy az emberek föllelkesültek, és azt mondták, hogy ez az, aki kell nekünk, tegyük királlyá, hiszen őnála potyán lehet kenyeret kapni, nem kell megdolgozni érte, ilyen ember kell nekünk. Akinek a kezéből csak úgy ingyen jönnek a dolgok. Jézus azonban nem akar királlyá lenni, ezért csöndesen eltűnt közülük. Persze az emberek nem hagyták annyiban, meglesték, hol van és merre indult, aztán titokban utána mentek, sőt, nagyon sokszor megtörtént, hogy megelőzték, és újra várták, hogy ismétlődjék meg a kenyér csodája. Jézus pontosan tudta, és le is lepezte ezt, amikor nagyon keserűen ezt mondta, hogy ti nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Vagyis Jézus egészen világosan látta, hogy ezeknek az embereknek igazából csak az ő ajándékai kellettek, de őt magát nem tartották pontosnak. Többször szomorúan ismétli meg ezt a mondatot, hogy ti nem hisztek bennem. Láttátok a csodákat, részesei voltatok a vendégségnek, és mégsem hiszitek el, hogy az vagyok, akinek az Atya mondott és küldött engem. Nem hitték el egyszerűen, hogy ő a Krisztus, a Mesiás, az Isten fia, de nem is érdekelte őket igazából, hogy kicsoda ez a különös személy, hanem őket csak az érdekelte, hogy mit lehet tőle kapni. Persze félreértés ne legyen, tudjuk, hogy Jézusnak mindig nagyon fontos volt az embereknek a testi szükséglete. Többször is jól lakotta őket, számtalan beteget meggyógyított, nagyon sokszor odaállt, reménytelen, kétségbe esett emberek mellé, hogy erősítse, hogy bátorítsa őket, de ő sokkal többet hozott, és sokkal többet kínált az embereknek, mint amit azok igényeltek tőle. Tudnék, ő magát az Édenkertben elveszített életet hozta vissza erre a földre, és tette mindenki számára hozzáférhetővé, aki vele közösségre jutott. Önmagát kínálta föl mindenkinek. Mert az mérhetetlenül több, mint hogyha elkezdjük számba venni az ő ajándékait. Ezért terelgeti az emberek figyelmét is a testükről a lelkükre, a mulandóról az örökkévalóra és az ő ajándékairól önmagára. Az imént olvasott mondatot, hogy csak az kell nektek, amit kaptatok tőlem, így folytatja, ne veszendő eledelét fáradozzatok, hanem az örök életre megtartó eledelét, amit az ember fia ad nektek. És akkor megkérdezték tőle, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus azt mondta nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött el. Nagyon egyértelmű és világos, testvérek, hogy az Úr Jézus nem maga miatt volt szomorú. Nem azért volt szomorú, hogy őt nem fogadják el, hanem azokat sajnálta, akik így üres szívvel, üres élettel maradtak. Akik csak valamit akartak kapni tőle, de Jézus nélkül. Nem csoda, hogy ezeknek az élet szomjúsága megmaradt. Mert mi mindannyian testvéreink valami olyanra vágyunk, amit csak az élő Krisztussal való találkozás, a benne való hit, a vele való közösség elégíthet ki. És ő mindenek előtt ezt teszi szóvá az akkori hallgatóinak, hogy ő nem kell, csak az ő ajándékai kellenének. Tessék szíves lenni, nagyon komolyan föltenni a kérdést, hit is saját magának, hogy vajon nekünk mi kell. Érdemes időnként megkérdezni, hogy mi hajtott ide, mire számítunk, miről látjuk, hogy nélkülözzük. Mit remélünk ki Jézustól? Mit várunk egy Isten tisztelettől? Kiben van ott az a szenvedélyes vágy, hogy én az élő Krisztussal szeretnék találkozni? Azért jöttem, és az eddiginél sokkal szorosabb közösségre szeretnék vele jutni. Énekelni szoktuk, hogy csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Szabad felsorolni a mínuszainkat, a szükségeinket, a legkisebbet is, meg egészen nagyokat is, amiket ember nem tud teljesíteni. Minden szükségünkkel bizalommal jöhetünk Jézushoz, de minden szüksége csak annak fog kielégülni, aki őt megismeri, és annak fogadja el, akinek mondja magát. Ez tehát az első megszívlelendő tanítás, hogy ne csak Jézus ajándékai után vágyakozzunk, hanem elsősorban ő maga, az ő személye kelljen nekünk. A másik, ami igényből kiderül, hogy ezt az önmagával való szoros személyes kapcsolatot szemlélteti Jézus az étkezésnek a képével. Egy kicsit talán praktikusnak tűnhet, de hogyha belegondolunk, roppant szemléletes a kép, hogy igazából az lesz velem egyé, amit megeszem. Az szétválaszthatatlanul egyé válik velem, azzal csak ugyan azonosulok, az felszívódik bennem, nem tűnik el, nem semmisül meg, hanem átalakul. Van, amikor fizikai erővé, van, amikor gondolattá, szeretetté, és egyáltalán életben tart. Tudjuk, hogy aki hosszú ideig nem eszik, az éhen fog halni. Azt tart életben minket, hogy táplálkozunk. Ezt a képet használja itt Jézus, és jó lenne, hogyha jól értenénk ezt. Ugyanis Jézus enni azt jelenti, hogy őt mindenestől és feltétel nélkül befogadni. Elfogadni őt annak, akinek mondja magát, és akinek őt az Atya mondta sok száz ember füle hallatára, hogy ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassák. Jézust enni, ez a kép itt azt jelenti, testvérek, hogy vele belsőleg azonosulni, vele lelkileg igazán egyé válni, szétválaszthatatlanul, elszakíthatatlanul. Nem úgy, hogy hol egy vagyok vele, hol pedig nem, hol megyek a magam külön útjai, néha meg oda kiállok hozzám, hogy ugyan vezess már, légy szíves, újra engem a te utadon. Jézus enni azt jelenti, hogy vállalom őt. Akárhol jelenik meg, vele együtt jelenek meg. És testvérek, ennek nagyon komoly konzekvenciája van, mert ez azt is jelenti, ha őt szidják, akkor engem szidnak. De ha engem szidnak, tudhatom, hogy most őt szidják. És az érte vállalt szenvedés is még közelebb visz hozzá, még inkább egyé tesz vele a hit által. Szeretném nagyon világossá tenni, testvérek, hogy Jézus enni azt jelenti, hogy az ő életerői belénk háromnak. Aki ezt a kenyeret eszik, mondja Jézus, az ér én általam. Ahogy a táplálék éltet, életben tart, munkaképessé tesz, úgy a Krisztussal való közösség, az új életet, az elveszíthetetlen, az örök életet adja, megtart ebben, és szolgálat képessé tesz az ő akarata szerint az ő dicsőségére. Testvéreim, ez a kép, hogy ő az élet kenyere, hogy őt ennünk kell, hogyha vele közösségbe akarunk lenni, azt is szemlélteti, hogy olyan valóságosan adja nekünk önmagát, az ő életét, az ő erejét, mint amilyen valóság az, amikor az étkező asztalnál megfogom az ételt, a számba veszem, megállom és lenyelem. Azért nem pusztulunk el, mert eszünk. És az nem pusztul el lelkiképpen, aki Krisztussal ilyen közösségbe jut. Egyébként Jézus mindig erre az önmagával való közösségre hívott, amikor azt mondta kitáptalral, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, vagy kövessetek engem, vagy a jelenések könyvének az elejéről gyakran idézzük ezt a mondatot, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. nem azt mondja, hogy bemegyek hozzá, és majd jól meg lesz késztetem, hogy megmosom a fejét, vagy kis előadást tartok neki. Nem azt mondja, hogy pakolok majd megfelelő ennivalót az ő asztalára, hanem a lényeg ez, hogy bemegyek hozzá. Kész összeköltözni velünk. Szeretném, hogyha fölfognátok, testvérek, hogy mit jelent együtt lakni Jézussal. Mit jelent együtt élni Jézussal, együtt étkezni vele. Mit jelent az, amikor elimádkozzuk, hogy jövel Jézus, légy vendégünk. Mit jelent igazi közösségben lenni az élő Krisztussal? Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy beszéltetek ma már vele? Miről beszéltetek, és mennyit beszéltetek, és hogyan, és miért? Úgy szoktatok beszélgetni Jézusról, mint a hozzátok legközelebb állóval, olyan természetesen, olyan meghittel, olyan magától értetődően, mindenféle tiszteletkörök futkosása nélkül, minden körülményesség nélkül, bárhol és bármikor. Van ő vele ilyenfajta közösségetek? Értjük őt és hisszük, hogy ő megértett minket? Ott van előtte az egész életünk? Tőle fogadtuk el a tegnapokat, és őre figyelünk ma is, és az ő kezéből vágjuk a holnapjainkat. Van, tényleg van igazi közösségünk vele? Ez a közösség, hirdetem testvérek, hogy akár ma is, akár most is elmélyülhet, igazi tartalommal töltődhet, és akkor csak ugyan ő fog vinni minket mindenhová, és őt fogjuk vinni magunkban mi is mindenhová. És tudjátok, megtörténik az a csoda, hogy egy-egy mondatunk, egy-egy gesztusunk, egy-egy cselekedetünk Krisztus kiállásá válik. Ez a kép tehát, hogy aki engem eszik, mivel én vagyok az élet kenyere, vele való személyes, szoros, valóságos közösséget jelenti. A harmadik pontban azonban mégis föl kell tennünk a kérdést, hogy miért ilyen vaskosan anyagias Jézus fogalmazása. Miért ilyen vaskosan materiális a mondani való? Mert kemények ám ezek a mondatok. Ha eszitek az emberfia testét és visszátok az ő vérét, akkor éltek, ha nem eszitek és nem visszátok, nincs élet ti bennetek. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan akkor is voltak ott Jézus hallgatói között olyanok, akik ezt szó szerint értették. Itt olvastuk, hogy elkezdtek vitatkozni egymással, és ezt kérdezték, hogy hogyan adhatná ez nekünk ellenemben az ő testét. Jogos kérdés. Ha szó szerint értjük, akkor feltétlenül meg kell kérdezni, vajon így kell-e érteni. Segítségképpen hadd hozzam ide, testvérek, a János evangéliumából két másik embernek a példáját. Az egyik Nikodémus, aki így szó szerint értelmezte Jézus szavait, amikor ezt mondta neki, hogy értsd meg, hogy hiába vagy te Izrael tanítója, te magad is azért jöttél ide ének idején, mert nincsen üdvösséged, és tudod, és ez hiányzik neked. És csak akkor lesz, ha újonnan születsz. És erre ez az öreg tanítómester azt mondja Jézusnak, hogy állj meg, hát visszamehet az ember az ő anyjának a méhébe, és megszületett másodszor is. Szó szerint értette. És ott van a samáriai asszony, aki ment a Jákob kutyához vizet meríteni, mert oda járt a vízért, és akkor azt mondja neki Jézus, aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többet meg nem szomjazik. Nyilván belelkesedik az asszony, nagyszerű, hát akkor nem kell többet ezt a nagyon hosszú utat megtennem, add azt a vizet nekem. És akkor nem leszünk szomjasok, akkor nyugodtan otthon maradhatok, nem kell ez a strapa. Ő is szó szerint értette. Azt hiszem, testvéreim, hogy mind a három esetben nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus nem szó szerint értette ezt, hanem emberi fogalmakkal fejez ki valami csodálatos isteni titkot. Nem szó szerint értette azt, amit mondott, hanem valami nagyon fontos lelki igazságot egy hétköznapi képpel próbál szemléltetni és érzékeltetni. Azt olvassuk itt a 63. versben, hogy azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Mit jelent akkor ez, hogy lelki képpen értsük ezeket a furcsán csengő mondatokat, hogy aki az én testemet eszi és az én véremet issza. A samáriai asszony esetében azt jelenti, hogy víz nélkül nincsen élet, hogy a Krisztussal való közösség nélkül nincs örök élet. Nikodémus számára pedig azt jelenti, hogy fogantatás és születés nélkül nem jöhet létre emberi élet, ugyanígy a felülről való fogantatás, mert ezt jelenti a kifejezés, hogy újonnan születni, és újjászületés nélkül nincsen olyan új élet és új természet, ami Istennel kapcsolatban van és számára elfogadható. És az alapítényben pedig, ahogy a kenyér táplál arra, hogy életben maradjunk és dolgozni tudjunk, úgy a Krisztussal való szoros lelki hitbeli közösség az egyetlen olyan táplálék, ami az igazi életet, az örök életet közvetíti, és Isten kezében használhatókká tesz bennünk. Az evésnek a furcsa képe különösen is érzékletessé teszi a teljes közösséget, az igazi egyesülést, az elszakíthatatlanul egyéválást. És még valamit szeretnék testvéreim elmondani nektek, hogy az Úr Jézus ezekben a mondatokban nem az úrvacsoráról beszél. Az úrvacsoráról szóló tanítását az utolsó vacsora alkalmával mondta el, amit azután Pál apostol részletesen ki is fejt az első korintusi levélben. Éppen ezért igazából nincsen bibliai alapja annak a katolikus tanításnak, ami éppen erre a fejezetre, a János evangélium a 6. fejezetére. Ez abból derül ki, hogy csak úgy lehet Jézus testét enni, ha az áldozás kostyája átváltozik Jézus valóságos testévé, és a bor az ő valóságos vérévé. És katolikus testvéreim tanítása szerint erre az átváltoztatásra a felszentelt pap tisztségénél fogva képes, amikor fölemeli az ostját és azt mondja, ez az én testem és a kelyet, ez az én vérem. És így a hitben élő katolikus ember már nem ostját vesz magához, hanem Krisztus valóságos testét, és az áldozópap pedig nem bort iszik a kehelyből, hanem Krisztus vérét. Mivel pedig
A Szentírás semmi ilyesmiről nem tanít, ezért mi az úrvacsora jegyeit úgy vesszük magunkhoz, mint közönséges kenyeret és természetes bort. Ahogy azt az Úr Jézus az első alkalommal nagy csütörtökön, az utolsó vacsoránál is a tanítványaival tette. Hiszen ő személyesen ott volt közöttük. Ő vette a kezébe, hálátokba megtörte a kenyeret, és osztotta ki. És ugyanígy vette a poharat, hálátokba kiosztotta, és mondta, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megfelelik, és ez az én vérem, az új szövetség vére. Ezek az egyszerű jegyek azonban az ő engesztelő kereszt halálára emlékeztetnek minket, és így a hitünket erősíti, mégpedig olyan értelemben, hogy amilyen valóságosan megfogjuk a kenyeret, és a számba vesszük, és utána megfogjuk a kenyeret, és lenyeljük a korty bort, olyan valóságosan eleget tett a kereszten, személy szerint mindannyiunkért az Úr Jézus Krisztus. Ezt a hitet erősíti bennünk az úrvacsora egyszerű szent szertartása. Amilyen valóságosan egyé válik velünk a mi testünkkel, az ő megtöretett testének a jele, a kenyér, és ártatlanul kiontott vérének a jele, a bor, hisszük, hogy ugyanilyen valóságosan lelki közösség jöhet létre közte és köztünk a hit által. Az úrvacsora tehát a hitünket erősíti. Egyben arra is biztat minket, hogy maradjunk meg a hétköznapokban is, ebben az életünk meghalt és feltámadott Krisztussal való közösségben. A hétköznapokban is ebben járjunk, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy egymással is mély közösségben van az úrvacsora. Nagyon-nagyon mélyen összetartozunk, testvérek. Hiszen kivétel nélkül mindannyian egyenlőképpen rászorulunk az ő bocsánatára, és mindannyian egyenlőképpen kapjuk az ő bocsánatát, ha hiszünk benne. A Biblia tanítása szerint tehát nem az úrvacsora jegyei változnak át, hanem a hívő ember változik meg. Krisztussal közösségre jut, és új emberré lesz, aki egyszer csak kiábrázolódik a Krisztus személye, a Krisztus vonásai. És ez a cél. A mi átváltozásunk, a mi megváltozásunk. Ez a cél. Aki nem úgy jön ide az urasztalához, hogy meg akar változni, arra mondja a Szentírás, hogy méltatlanul eszik, és méltatlanul iszik magának. De aki úgy jön úrvacsorázni, hogy Úr Jézus, nekem nem csak a javaim kellene, én veled szeretnék szoros közösségre jutni, feltétel nélkül elfogadlak téged, és odadom magam neked. Én másként akarok kimenni innen, mint ahogy idejöttem. Megvallom és elhagyom a rám jellemző bűnöket. Segíts ebben és engedd, hogy valósággá legyen, hogy egy arró testben Jézus élna, és nem én. Nos, az akármilyen bűnök elkövetése után is jöjjön bátran, jöjjön bizalommal, és úrvacsorán szék. Sokszor hallottam már, hogy valaki azt mondta, nem jövök az urasztalához, mert sok a bűnöm. Éppen ezért gyerek. Itt a helye, az úrvacsora a bűnösöknek van. Aki azt mondja, hogy nem bűnös, az ne vegyen úrvacsorát. Aki azonban tudja, hogy mire kér bocsánatot, és hiszi azt,
hogy mindenre elérjék a Krisztus bocsánata, mert Jézus az ő bűn nélküli életét áldozta fel miattunk, és helyettünk, az jöjjön minden alkalommal. Legközelebb talán 2 hét múlva a Böjti úr vacsorához. Jöjjön azzal a bizonyossággal, hogy úgy mehetünk innen el, hogy maga Jézus közli, megbocsájtottak a te vétkeid, eredj el békességgel, és többé ne vétkezzél. Amen. Válaszol én testvéreim Isten igényének szavára a 438. számú dicséret 6. versét énekelnek. A 438. számú dicséret 6. versét énekeljük. Szállj el most mennyből életnek kenyere.
Tudjunk őszintén hozzád jönni, előtted vallani,
és tőled erőt meríteni. Add továbbra is önmagadat, a te békességedet, és védj körül mindannyiunkat, a te áldásoddal ülünk, a te végtelen kegyelmedből. Amen. Mi a te lehetnek, aki a kegyelmedben van, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden, ami kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen. Mindezek után, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus áldó kegyelme, szeretete és szent lelkének ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy helyet foglalva hallgasson. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe az adakozás lehetőségét és szent kötelességét, a céladakozás hirdetett a presbitérium, a parókia felújítására is, aki teheti, kérjük, hogy vegyen részt ebben az adakozás formában is. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe gyülekezeti alkalmainkat. Gyermekisten tisztelet van minden vasárnap, a felnőtt isten tisztelet van párhuzamosan a gyülekezeti teremben. Hirdetem, hogy baba-mama kör minden hónap első csütörtök délelőttként 9:30-tól kezdődően van. Amint már valószínűleg közhírré ment, a gyülekezetnek halottja van, pénteken elhunyt Tömör Sándorné testvérünk, akinek a temetéséről majd később történik intézkedés. Urunk, adjon vigasztalást gyászolunk szeretteinek. Tájékoztatom a gyülekezetet, hogy presbitereink az elmúlt héten Mátraházán voltak az Egyházmegyei Presbiteri Konferencián. Nyilván sok áldást vettek, most majd a hirdetések után meghallgatjuk Darócziné Botos Barbara testvérünket, aki röviden beszámol a Mátraházán történtekről. Emlékrangozást hirdetek az elmúlt héten Tömör Sándorné testvérünkre emlékeztek harangolók szava. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy március 5-én, kedden este 17:00 kezdettel presbiteri megbeszélés lesz. Kérem, hogy a presbitérium tagjai ezt tartsák nyilván, és jöjjenek el erre a fontos megbeszélésre. Most pedig kérjük szépen Barbara testvérünket.
Hálás szívvel állok a gyülekezet előtt, hogy életemben először részt vehettem új presbiterként egy ilyen konferencián, Mátraházán, 6 presbitertársammal együtt közösen. Ennek a konferenciának a kiemelt célja az volt, hogy az ilyen új presbitereket, mint itt a gyülekezetben is vagyunk 3-an, akik újak, őket megszólítsa, és a feladataik megértésében próbáltak minket segíteni hittel és szeretettel. Előadások voltak az egész hét folyamán, amik közül egy párat felsorolok. Dr. Tatai István lelkipásztor a szabad akaratról beszélt nekünk, Dr. Szűcs Ferenc egyetemi tanár az eleve elrendelésről, Lehocki István gondnok az ember szerepe az újjászületésben, és Dr. Szalai Zsolt gondnok megváltás és megszentelt élet. Minden nap volt egy közös együtt gondolkodás és olyan bizonyságtételek sora, amit mindannyian nagyon-nagyon nyitott szívvel hallgattunk, és be is fogadtunk, és elhoztuk magunkat a hegyről, lehoztuk ide a gyülekezet közé. Eddig tudtam, mi a feladatom anyaként, tudtam, mi a feladatom tanítóként, most már azt gondolom, hogy tudom, hogy mi a feladatom presbiterként. És a presbiteri kézikönyvben megtaláltam az ehhez tartozó egyházi törvényeket, és az ehhez tartozó elég komoly szavakat és nehéz feladatokat, de az én szívemre az Úristen Péter első levelében, az 5. részből, a 2. versben ezt küldte ide a testvérek közé, hogy nekünk presbitereknek mi a feladatunk. Legeltessétek a Krisztusnak közöttetek lévő nyáját önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint példaképei a nyájnak. Én ezt hoztam le a hegyről, de minden presbitertársam azt gondolom, hogy mást és mást. Valaki azt, hogy hogyan kell közösen szolgálnunk a gyülekezetben az Urat, milyen jó volt találkozni a pomázi testvérekkel, testvérgyülekezetünk tagjaival. Valaki a kerekasztal beszélgetéseinek a témáit és az ott meghallgatott bizonyságtételeket hozta magával, és volt egy nagyon kedves presbitertárs ott az ottani, nem is tudom melyik gyülekezetből, aki egy nagyon fontos dolgot helyezett a szívünkre, hogy ezt hozzuk tovább a gyülekezetbe. Gabi nénit emlegette Esperes úr feleségét, hogy annak idején Mátraházán Gabi néni neki egyszer azt mondta, hogy szeresd a lelki pásztorodat. És ezt most ott a szívünkre helyezte, hogy ő ezt akkor annak idején hallotta Esperes úr, pedig nem tudta, hogy mi kapcsolatban vagyunk Esperes úrral, és ezt nagyon jó volt hallani, és ezt mindannyiunkkal, mindenki ott volt presbiter, mindenki hazavitte a gyülekezetébe, hogy szeressük a lelki pásztorunkat, segítsük őt, álljunk mellette, bárkit hoz ide az élet majd a jövőben, és ugye ezért nagyon-nagyon-nagyon kérjük a gyülekezetet, hogy segítse a presbitériumot, imádságban hordozza el ezt a feladatot, meg az előttünk álló sok-sok feladatot, és hát kérjük a gyülekezetet az imádságra. És volt egy, végezetül, hogy volt egy köszönetet kell átadjunk. Nyilas Zoltán Esperes úr a teológia kollégiumában történt tűzeset kapcsán az adományokat köszönte meg nagyon, és kiemelte, hogy 10,5 millió forint jött össze, és a mi gyülekezetünk is ehhez hozzájárult, úgyhogy ezt a köszönetet szeretnénk átadni. Úgyhogy köszönöm szépen. Karcsi, biztos, hogy még egy mondatot fog hozzámondani.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Említetted a legközelebbi feladatunkat a presbitériumnak. Most azért szeretném kihasználni a lehetőséget, mert Márkus Gábor lelki pásztor is pillanatnyilag nem abba a székbe ül, ahol szolgál. És sajnos úgy hozza az élet, hogy 70. életévét tavasszal betölti. Adja az Istennek egy még hosszú életet, de sajnos egyházi törvények szerint abban a hónapban szolgálhat utoljára, amikor 70. életévét betölti. Illetve, hogy tudja, a egyházközség, a presbitérium Esperes úr felé írt egy levelet, amelyben kérelmezte azt, hogy amennyiben egy lehetőség van, akkor helyettesítés a következő hónapokban őt írja ki. Ez egy nagyon rövid időszak, mert a presbitérium 60 napot fog utána arra kapni, hogy lelkészítjél jelöljön. Itt kérjük mindenkinek a segítségét, amit Esperes úr kihirdetett presbiteri megbeszél, és tulajdonképpen azt fogja célozni, hogy gondolkodjunk azon, hogy kik lesznek azok a bizottsági tagok, akik a lelkész jelölő bizottságba bekerülnek, és aki úgy gondolja, hogy szívén hordozza ezt a feladatot, és van elképzelése arra, hogy valahol talál olyan lelkész, vagy lelkész házas párt, akkor ennek a jelölő bizottságnak jelölheti, ajánlhatja, és a presbitérium nevében lesznek a ezen túli feladatai. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Valamennyi elhangzott dolog nagyon fontos, és a gyülekezet jövője szempontjából is különösen megszívlelendő. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, testvéreim, nemzeti imádságunk éneklése előtt a záró éneket énekeljük, a 471. számú dicséretet, felbarátin drága Jézus 100 forintra.